Arról elmélkedünk ezen a mai napon, hogy Isten szeretetre teremtett minket. Arról, hogy megtanuljuk az életünket odaadni. Az életünk egy nagy út, amelynek ez a legfőbb célja, út a húsvét titka felé, a szeretet titka felé. Ószövetségi szenteket, alakokat állítunk magunk elé, akik ezt az utat járták. Délelőtt Ábrahám és Illés útjáról gondolkodtunk, és rajtuk keresztül a magunk életének útjáról. Ahogyan igen gyakran egy szülő úgy tanítja a kisgyermekét járni, hogy egy kicsit mindig távolabbra áll, és akkor várja, hogy a gyerek több lépést megtegyen. Ahhoz, hogy megtanuljon a kicsi gyerek járni, ahhoz néha a szülőnek hátrább kell lépni, távolabb. Valahogyan így tanít minket is az Isten járni a szeretet útján. Néha egy kicsit távolabb lép, hogy tudjunk szabadon, szeretettel, örömmel a szeretet útján előrelépni, nekiadni az életünket. Két ószövetségi szemét szeretnék előhozni, akik ezen az úton jártak. Az első Ozeás próféta. Az ő életében egy nagyon tragikus, nagyon nehéz házasság volt az, ami őt elvezette az Isten szeretetének fölismerésére. Hadd kezdjem egy történettel a házasság kapcsán, illetve egy kis jelenettel, és utána nézzük meg Ozeásnak az életútját. Egy fiatalember egy repülőtéren várakozott, amikor meglátta, hogy az egyik gépről leszáll egy 30 év körüli férfi, és rohan felé két aranyos kislány, megölelik. És utána pedig oda lép hozzá egy gyönyörű szép feleség, és perceken át átölelve tartják egymást, látszik, hogy fantasztikus, boldogok. És a fiatalember önkéntelenül is megkérdezi ettől az idegentől, aki a repülőn érkezett, hogy hát mennyi ideig voltak egymástól távol, hogy ennyire örülnek egymásnak, mire a férj és édesapa, akit fogadott a családja, azt mondja, hogy két teljes napot. De azt mondja, olyan volt, mint egy örökké valóság. Nagyon-nagyon örülünk egymásnak. Mire a fiú, aki ezt látta, felsóhajt, és azt mondja, hogy remélem, hogy majd nekem is ilyen gyönyörű családom lesz. Mire ez a fiatal férj és édesapa azt mondja a gyereknek, hogy fiam, ne reménykedj, hanem dönts. Ami egy kicsit arról szól, hogy az, hogy hogyan alakul valakinek az élete, a házassága, az rajta is múlik. Nyilván két embernek a nagy lelkű döntésén. Azt gondolom, hogy egy jó házassághoz mindenek előtt két jó ember kell. Két nagy lelkű ember, akik valóban nem önmagukat keresik. Akik örömüket lelik abban, hogy a másikat boldogítják. Ozeás próféta házassága egy nagyon fájdalmas házasság történet. Azzal indul, hogy ezt a parancsot érzi a lelke mélyén a próféta, hogy vegyen feleségül egy bűnben élő asszonyt, egy parázna asszonyt. Valószínű, hogy abban az időben a pogány vallásokkal együtt járó erkölcstelenségből akart Ozeás kiemelni egy asszonyt. Ő prédikált is a bűnös pogány kultuszok ellen, és lehet, hogy úgy érezte, hogy nem elég erről elméletben beszélnie, legalább egy asszonyt, aki ebben él, akinek ez az életét tönkretette, meg kellene mentenie. Ozeás talán ebből a nagyon eszményi okból, indítékból vette feleségül az asszonyt, aki aztán az élete társa lett, akit Gómernek hívnak. Ozeás könyvében nagyon különleges az, hogy erről az asszonyról szinte semmi nem derül ki. Ózeás rengeteget ír a házasságának a fájdalmáról, a mélypontjairól, de a feleségéről a nevén túl gyakorlatilag semmit nem tudunk meg. Hogy a felesége mit érzett, szerette-e a férjét valaha is, hogy miért hagyta el őt, mert később is Ózeást ott hagyja, megcsalja, hogy ez miért történt. A végén a feleség miért jött mégis vissza hozzá, amikor Ózeás elmegy a szeretőjétől pénzért, a feleségét visszavásárolja. Ezt a feleség miért engedte? A feleségről szinte semmit nem tudunk meg. És ennek az egyik oka az, hogy lehetséges, hogy Ózeás nem is nagyon tudta, hogy a feleségében igazából mi zajlik. A könyvből azt tűnik ki, hogy ő nagyon el volt foglalva a maga fájdalmával. Arról rengeteget ír. Leírja azt, hogy ez az asszony mit tett velem. Engem elhagyott, engem megcsalt. Hogy volt erre képes? Pedig mennyi mindent adtam neki. És felsorolja, hogy mi mindent adott. Aztán azt is leírja, hogy hogy fog a feleségén majd bosszút állni, hogy fogja megszégyeníteni, a haragját is beleírja. Úgy tűnik, mintha Ózeás a saját lelkét ismerte volna, azt leírta volna, de a felesége lelkét alig ismerte. Nagyon különleges a leírásban, a könyvben az is, hogy amit Ózeás saját magáról ír, hogy hogy fog bosszút állni a feleségén, azt írja, senki nem ragadja majd ki a kezeim közül. Szinte betű szerint ugyanezt írja az Istenről, aki olyan, mint egy oroszlán, a népén bosszút áll. Senki nem ragadja ki a zsákmányát a kezéből. Szinte betű szerint ugyanazt írja önmagáról, mint amit gondol az Istenről. Ózeás ilyennek gondolta el az Istent is, amilyen ő volt a sértett haragjában. És aztán, ahogyan a könyvnek a leírása folytatódik, ennek a házasság történetnek a legutolsó kicsi vallomásában, vagy fejezetében halljuk legelőször azt a szót, hogy szeresd. Ózeás, mintha csak a házasság a történetének a legvége felé döbbent volna arra rá, hogy ő ezt az asszonyt alig szerette. Talán alig ismerte. Lehet, hogy eszményi dolgok miatt úgy gondolta, hogy feleségül kell vennie, meg kell mentenie. Lehet, hogy sok dolgot adott neki, de a lelkét, a fájdalmait, az örömeit alig ismerte. Szintén Ózeás könyvének a végén hallunk egy gyönyörű leírást az Istenről. Ózeás lassanként rájön, hogy Isten mennyivel nagy lelkűbb, mint ő. Pedig a népe épp olyan hűtlen az Istenhez, amilyen ő volt. Amilyen az ő felesége hűtlen hozzá, éppen olyan hűtlen Isten népe az Istenhez. Ózeás könyvének 11. fejezetében ezt olvassuk. Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam az én fiamat. Puha kötelékekkel vonzottam a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam, mint aki arcához emeli a csecsemőt. És aztán a próféta leírja a nép hűtlenségét, hogy milyen módon csalták meg az Istent, vétettek ellene. És azt várnánk, hogy megint csak az következik, amit a könyv elején a próféta gyakran leír, hogy Isten hogyan fog bosszút állni. De a próféta itt a könyve végén nem így zárja le, hanem azt mondja, nem engedem, hogy föllobbanjon haragom, mert Isten vagyok, és nem ember. Körödben élő szent, és nem szeretem a pusztítást. Ózeás lassan rájön, hogy Isten mennyivel nagy lelkűbb, mint ő. Pedig a népe, az ember számtalanszor megcsalja, otthagyja. Éppen olyan hűtlen hozzá, mint ahogyan ő hozzá. Ozeáshoz hűtlen volt a felesége. Ozeás könyve arról is szól, hogy a házasság és tágabb értelemben minden emberi kapcsolat, minden szeretett kapcsolat sok szempontból dráma. A szeretet nagy drámája, amelynek a során egy embernek meg kell tanulnia önmagán túllépni, a másik terheit a vállára venni. Néhány szót szeretnék Ozeás kapcsán mondani a házasság nagy kihívásáról. A házasság egy hatalmas döntéssel születik. Két ember föltételek nélkül egymásnak adja az életét. Ahhoz hasonló ez, mintha legalul egy hófehér papírt két ember aláírna. Nem tudják még pontosan, hogy mi mindenre mondtak igent. Hogy a másik jelleme hogyan fog alakulni. Hogy milyen gyermekek fognak születni. Milyen betegségek jönnek. Mintha egy fehér papírt legalul két ember aláírna. Hatalmas nagy döntés ez. Szerzetesi fogadalomhoz hasonló nagy önátadás. Talán lehetne azt is mondani, hogy egy gyarló véges ember meg sem érdemli azt, hogy valaki az életét neki föltételek nélkül odaajándékozza. Persze házas emberként ezt jobb fordítva átgondolni, én sem érdemlem meg azt egészen, hogy ő nekem adja, nekem adta az életét. A házastársi igent nem indokolja meg, és nem alapozza meg egészen az a két véges gyarló ember. Az igen nem csak a másik félnek szól, hanem mindenek előtt szól az örök teremtő Istennek. Ebben az igenben benne van az is, hogy tudom, hogy a világ szeretetből lett. Isten végtelen jóságából. Arra születtem, hogy engedjem, hogy rajtam is ez a szeretet átáradjon, hogy ajándékká tegyem az életemet. Őt adta nekem az Isten, hogy szerethessem, szolgálhassam. Ami rajtam áll, hogy az élete kiteljesedjen, boldog legyen, azt mind meg fogom tenni. Ez az igen nem csak a véges, gyarló, konkrét másik embernek szól, hanem szól mindenek előtt az Istennek, a végtelen szeretetének. Egy híres író mondta, hogy a házasságban két tökéletlen ember adja egymásnak oda az életét. És az én tökéletlenségemet kiegészíti, kipótolja az ígéret, amit neked teszek. És a te tökéletlenségedet kipótolja az az ígéret, amit te tettél nekem. A házasság egy hatalmas döntéssel születik, amely szól az Istennek is. Ebbe a nagybetűs igenbe simul bele a kisebbik igen, a konkrét másik embernek. És ez a két igen egymásba kapaszkodik, egymást erősíti. Ez igaz olyan értelemben is, hogyha az emberi szerelem megfárad, megsebződik, akkor az isteni szeretet két embert ezen a mélyponton átsegít. De igaz megfordítva is, hogy az emberi szerelem két ember tud segíteni az Istenhez. Egy szép házasság folyamatos Isten élmény, ahol két ember átéli azt, hogy milyen gyönyörűnek alkotta Isten a világot. Mennyi kincset elrejtett a társamban, az életünkben, a gyermekeinkben. Egy szép házasságban szinte kézzelfoghatóan jelen van az Isten. De a két igen egymásba kapaszkodik, egymást erősíti. Az, hogy a házasság szentség, az nem csak annyit jelent, hogy az a szertartás, amivel elindul, ez Isten áldását, erejét, segítségét adja, a nagy útra Isten segítséget ad. Nem csak ennyit jelent, sőt, nem is elsősorban ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy ha két ember újra egy, ha az igenjüket kimondják, átélik, akkor ebben az egységben valóságosan a végtelen isteni szeretet jelen van, a gyarló emberi szerelem színei alatt, az ő végtelen szeretete van jelen itt a világban, mint élő tabernákulum. Őt hordozza két ember, az egységükben jelen van az örök végtelen Isten. Ezt az igent, amit kimond két ember az esküvőn, az Isten oltára előtt, ezt a nagy igent kellene minden nap kicsi igenekké változtatni. Minden nap újra kimondani. Nem annyira szavakkal, de úgy, hogy a másik érezze, hogy ma is engem választ, ma is meghódít. Egy házasság nem magától marad szép. Magától két ember menthetetlenül távolodik. Mert annyi minden történik, amit két ember teljesen különböző módon él át. Két különböző ember köti össze az életét és az életük minden dolgát. Teljesen másképpen élik át, akkor is, ha ugyanaz történik velük. Akár még a testi egyéválás pillanatait is, két ember néha döbbenetesen másképp éli meg. Magától két ember menthetetlenül távolodik. Lassanként a falak, amik köztük leomlottak, újra elkezdenek visszaépülni. Magától ezek a falak menthetetlenül épülnek. Csak az a házasság marad szép, ahol két ember képes ezeket a falakat újra és újra lebontani. Az egység csodáját újra teremteni. Egymás kezét újra megtalálni. És ehhez kell rengeteg érzékenység, nagy lelkűség. Kell hozzá rengeteg idő, új mézes hetek és új nászutak. Ahogyan valaki megfogalmazta, hetente egy este kettesben gyerekek nélkül, havonta egy nap kettesben gyerekek nélkül. Nem magától marad egy házasság szép. Azért rengeteget kell tenni. Két embernek a szívét újra és újra bele kell tennie a házasságába. Ehhez az igenhez szinte fanatikusan hűségesnek kell lenni. Ebben ki kell tartani. Ezt soha nem szabad visszavonogatni vagy megbánni. Ha ez igen két ember között megvan, ez olyasfajta, mint egy hatalmas nagy szikla, amire a két ember az esküvő napján föláll. És ebből a magaslatból látják onnantól kezdve az egész életüket. Bármi apró nehézség van, az apró kicsi kavicsnak tűnik. Ebből a magaslatból tudnak rajta könnyedén mosolyogni, meg tudják oldani. Nem veszik annyira a szívükre, mert tudják, hogy az életük alapdolgai, azok sziklaszilárdak. Hála Istennek rendben vannak. Ez a szikla tartja az életük házát. Ha ez a szikla elkezd megrepedezni, szétesni, akkor két ember hirtelen lehuppan a földre, és minden apró probléma óriási nagyra megnő. A kicsi kavicsok hirtelen nagyon nagynak tűnnek, a legegyszerűbb problémát sem lehet könnyedén megoldani. Ha egy házasságban jelen van a derű, a jókedv, az egy nagyon jó jel, jelzi, hogy két ember fönt áll ezen a sziklán, és derűsen távlatból tudják látni az életük apró problémáit. Szent Pál apostol mondja, Isten a jókedvű adakozót szereti. Talán igaz lehet ez a házasságra is, azt az első igent, amit két ember valaha kimondott. Ezt kellene tudni minden nap, örömmel, szeretettel újra kimondani. Egy házas embernek a reggeli imájának az egyik legfontosabb gondolata. Ez kellene, hogy legyen, hogy Uram, köszönöm neked a társamat. Köszönöm, hogy itt van mellettem. szeretném őt ma is boldogítani. Adj ehhez erőt, fantáziát, bölcsességet, jókedvet. Az első igent nap mint nap újra ki kell mondani. Ha valaki ezt visszavonogatja, megbánja, akkor a fél energiája, érzelme a házasságból kifolyik. Akkor erre fog rámenni az energiája, hogy a döntése összeomlik, nagy nehezen esetleg visszaépítgeti félig, a fél energiája, érzelme a házasságból kifolyik. Ahogyan egy boldog papi életnek is azt gondolom, ugyanez az alaptitka, ahogy mondja Pál apostol, Isten a jókedvű adakozót szereti. Egy jó pap is próbál úgy élni, hogy soha az első igennyét, amit kimondott, ne vonogassa vissza. Minden reggel tegye föl újra az oltárra. Örömmel, szeretettel adja oda az életét. Ebben az odaadásban találja meg a pap, a szerzetes, a maga boldogságát. És ugyanígy ebben az odaadásban találhatja meg a férj és a feleség is a maga boldogságát. Úgy gondolom, hogy különleges felelőssége van a férjnek, és különleges a feleségnek a házasságban. Egy kicsit más a szerepük és a feladatuk ennek a szeretett kapcsolatnak az ébrentartásában. Azt gondolom, hogy a feleségnek nagyon fontos küldetése az, hogy érzékenyen jelezze a férje számára azt, hogy minek örülök, és mi az, ami fájt. A férfi ezt magától nem fogja tudni kitalálni. A legtöbb nő nagyon-nagyon érzékeny, és nagyon pontosan érzi azt, hogy a másik emberben mi van. Mit érez, minek örül, mi zajlik a lelkében. Mivel a nő édesanya lesz, illetőleg édesanya, megtapasztalta azt, hogy a kicsi gyermek a testében növekszik. Aztán hatalmas fájdalom, de még nagyobb öröm között világra hozza. Szoptatja, kézben tartja. A nő megtanulja azt, hogy egy kicsi gyermekhez hogyan nyúljon, minek örül. Mi zajlik benne? Fantasztikusan ráhangolódik a gyermekére. A nőben óriási érzékenység van. Nagyon jól érzi, hogy egy másik emberben mi zajlik. Egy férfi soha egy másik emberi lényhez ilyen közelségben nem kerül. És igen gyakran fogalma sincs arról, hogy egy másik emberi lényben mi zajlik, minek örül, mi fáj neki. A felesége érzéseit sem tudja követni. Nem érti pontosan. Ha a nő szeretné, hogy az ő nagyon gazdag, néha hullámzó, néha a férj számára nem nagyon érthető, csodálatos érzelmi életét, a férj egy kicsit is tudja követni, egy kicsit is értse, akkor nagyon fontos, hogy jelezze a férje számára, hogy ennek örültem. Ha lehet, ezt tedd máskor is. Ezzel szinte a feleség megtanítja a férjét arra, hogy engem így kell szeretni hozzám, így kell viszonyulni. Szinte használati utasítást ad önmagához a férjének. Rendkívül fontos ez különösen a házasság elején, hogy jó színre kerüljön a kapcsolat. A férfi tudja azt, hogy mit szeret a feleségem, mi az, ami őt boldogítja. És éppen így nagyon fontos, már kisebb mértékben kell ezt gyakorolni, mondani azt is, hogy mi az, amit nem szeretek, mi az, ami fáj. Ha ezt a feleség nem tudja bölcsen, rövid tőmondatokkal közölni a férjével, akkor nagyon hamar külön simpályákon fog futni az életük. A férfinek pedig úgy gondolom, hogy különleges küldetése a házasságban az, hogy ennek a titokzatos körforgásnak, ami férj és feleség között árad, a szeretet, az élet körforgásának legyen ő a motorja, az elindítója. Tudjon egy életen át udvarolni. Kedvességet, energiát, fényt, ötleteket vinni ebbe a kapcsolatba. A férfi és a nő kapcsolatának a motorja, elindítója, mozgatója újra és újra a férfi kell, hogy legyen. Ezt az ősi igazságot nagyon sok népszokásunk őrzi. Akár egyszerűen az a tény, hogy a férfi udvarol. Ő kéri meg a lány kezét. Előre engedi az ajtónál, megvédi, lesegíti a kabátját. Ha kicsi vita van, ő az első, aki bocsánatot kér, aki odalép, aki ezt a helyzetet megoldja. Fontos első lépéseket a férfinak kell megtenni. Ha egy férfi erre képes, és amikor hazaér, akkor tudja sugározni a felesége felé, hogy örül annak, hogy ő a felesége. Tud ötleteket, fényt vinni a kapcsolatba. Tudja a feleségét dicsérni. Tud neki dolgokat megköszönni. Ki tud találni programokat. Számára fontos, hogy legyen kettőjüknek egymásra szentelt ideje. Akkor ettől a feleség szárnyakat kap. Ez sokszorosan, százszorosan visszasugározza. Ha egy férfi erre képtelen, és ahogy hazajön, lustán le, hogy a fotelébe semmi pozitív belőle nem jön elő, ebből a nullpontból a feleség a házasságot kirobbantani nem tudja. Az nem egészen természetes, hogy a feleség kezdjen el udvarolni. Egy ideig megpróbálgathatja, egy ideig recsegve, ropogva megy még a szekér, de aztán lassanként megáll. A legtöbb szép házasságnak fontos ismertető jegye egy ilyen férfi, aki szeret és tud is udvarolni. Nem abból áll a házasság, hogy kijavítgassam, hanem elsősorban ebből, hogy szeressem. Az életét szolgáljam, a kibontakozását, a boldogságát szolgáljam. Olvastam egy kedves esetet. Egy fiatalasszony jött be egy ruha üzletbe, és nagyon hosszan válogatott. Egy szép ruhát szeretett volna magának venni egy különleges alkalomra. És az eladónő látta, hogy mennyire fontos ez az asszonynak, segített is neki, vagy egy órán át válogattak. Közben megtudta, hogy a fiúnak, nagyobbik fiúknak lesz valami ünnepi alkalma, a nagy család összejön, erre szeretett volna a feleség szép új ruhát. Akar tetszeni a férjének is, sokat beszélt erről, hogy mennyire számít neki, hogy a férje számára is vonzó és szép legyen. Nem voltak gazdagok, nagyon örült az asszony, hogy leértékelve talált egy gyönyörű szép ruhát, pont azt, amit megálmodott. Hónapok óta kuporgatta össze a pénzt, lehetett látni, hogy ahogy összeszedi a kicsi bankjegyeket, a sok-sok hónapnak a spórolt pénzét, így fizette ki a ruhát, és boldogan ment haza. Nagyon örült az eladó is, hogy sikerült ekkora örömöt okozni ennek a fiatalasszonynak. Azonban eltelt két nap, és megjelent a férj, meg ez a fiatal feleség, hozták vissza a ruhát, mondták, hogy szeretnénk visszaváltani. Az eladó leforrázva érezte magát, kérdezte, hogy miért annyira gyönyörű, annyira jól áll a feleségének. De a férfi azt mondta eléggé nyers és rideg hangon, hogy ennyi pénzt egy ilyen ostobaságért, egy ruháért nem szabad kiadni. Azonnal kérem az árát. Az eladó nem tudott mit tenni, visszaadta a ruha árát, és a fiatal pár elment. Az eladó úgy érezte magát, mintha jéghideg vízzel öntötték volna a fején. Annyira nem illett abban a nagy örömbe ez a jelenet. És tehetett két nap, éppen a számlákat nézegette, és akkor vette észre, hogy a visszaváltásnak a számláján ott van ennek a családnak a címe, és rajta volt a férfi telefonszáma is, aki megkereste az üzletet. Hirtelen gondolattal az eladónő fölhívta a férjet. És azt mondta neki, hogy uram, tudom, hogy semmi közöm az életükhöz, a házasságukhoz. Lehet, hogy nem kellene ebbe egyáltalán beleavatkoznom. De szeretném elmondani, hogy a felesége annyira boldog volt. ezzel a gyönyörű új ruhával, elsősorban azért, mert magának akart tetszeni. A lehető legolcsóbbat választotta, nagyon hosszan keresgéltük, nagyon boldog volt, hogy leértékelve ezt megkapta. Elmondta az eladó ezeket a dolgokat, másik oldalon hosszú csönd volt. Végül a férfi nyersen újra ezt mondta, hogy valóban igaza van, nem kellene ebbe a dologba beleavatkoznia. És letette a telefont elköszönés nélkül. Az eladó nagyon el volt keseredve, eltelt 2 nap, és egyszer csak megjelenik újra a pár, hozzák a pénzt, mondják, hogy mégiscsak szeretnék megvenni ezt a ruhát. Eladó nagyon boldog hozza, és aztán következő napon érkezik egy virág, amelyet a férj küldött ő neki, és aztán bejön aznap este a feleség is, és elmondja, hogy képzelje, tegnap kaptam a férjemtől egy levelet. Szeretném magának is felolvasni, mert magának is van ebben része. A férjem azt írta, hogy a sok-sok munkában, amelyet a családomért évek óta végzek, amelyben egy kicsikét úgy belekeseredtem, belefáradtam, sajnos úgy érzem, hogy szinte el is felejtettem, hogy miért is dolgozom. Hogy érted, meg értetek dolgozom a ti boldogságotokért. Elfelejtettem azt is, nem vettem észre, hogy mennyire szép vagy ebben a ruhában. És azt is elfelejtettem, hogy mennyire hálás vagyok neked, hogy velem éled az életedet. A feleség óriási hálával köszönte meg az eladónak azt, amit értük tett. A házasság újra és újra kimondott igenekből épül. Azt az első igent nap mint nap újra kicsi igenekké kell változtatni. Minden lelki gyakorlat arra is való, hogy Isten fényében az életünket átgondoljuk. Azért is beszéltem erről a témáról, hogy aki házasságban él, az kicsit gondolja át a házasságát Isten fényében, ennek a mai napnak a kegyelmi fényében. Elsősorban azt gondolja át, hogy mi az, ami a házasságomban én rajtam múlik. Nagyon jól szoktuk azt tudni, hogy mi az, amit a másik hibáz el. Mi az, ami az ő magatartásában nekem fájdalmas és rossz. De talán kevesebbet gondolunk arra, hogy mi az, amit én elrontok. Mi az, ami rajtam múlik. Mi az, amit én szebben tehetnék. Vagy meg lehetne kérdezni kinek-kinek önmagától azt, hogy kifejezem-e a szeretetemet. Tudom-e kimondani szavakkal, tettekkel, éreztetni. Bíró püspök atya nagyon gyakran mondja, hogy a ki nem mondott szeretet, a ki nem fejezett szeretet nem létező szeretet a másik számára. Tudom-e kimondani, amit érzek, eljuttatni a másik szívéig? Vagy érdemes azt megkérdeni, hogy szánunk-e időt egymásra? Próbáljuk-e ezt elérni, hogy hetente egy este kettesben? Mi az, amit ezért tehetnék? Magától a házasságom szét fog esni, egyre jobban romlani fog. Akarok-e érte tenni?
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották. Hírek.